rá vannak kapcsolva a generátorok, összegyűjtik és onnan transformátoroknak szétosztják a osztógyűjtősének a milyen osztótábláink alatt, alállomásainkban, ugye azt szétosztja a villamos energiát. Ez eddig világos. Sincsatorna, olyan villamos energia továbbító vagy szállító felrendezések, ahol földkábellel vagy egyéb más villamos vezetővel nem tudunk boldogulni, és esztétikailag nem kivitelezhető, oda sincsatornákat építünk. Ez egy fehér vagy fehér műanyag tokozásban lévő sín vezető. Egy ilyen sejtszerkezetű az egész csatorna. Ezek a sötétek, a vezetősínek, ezek lehetnek kör vagy négyzetes alakúak, nem is rajzom tovább. Ezek két méteres szálban vannak, és egymáshoz építhetők. Csak a végében, sőt, mi több, mindenfajta inó lapjába, keresztbe lévő elemek, amelyek fordulnak, mindegyik megtalálható, sőt, mi végelzáró is. Általában olyan helyen, ahol esztétikai kivételre van szükség, például a lépcsőházban vagy egyik helyen, hogy a kábelt busztus fele lenne végigvinni. Egy ilyennel, mint padlószegélyként elviszik a sineket, és több száz ampert tudnak rajta cipelni, annélkül, hogy baleset veszélyes, mert ez hermetikusan zárt. Ez az egyik megoldás, de másik megoldás az, hogy nagyszerű helyeken, ahol villamos energiára van szükség, lásd Tesco, Ocean, vagy éppen gépek működnek nagy üzemcsarnokoknál, hogy felfüggesztik a mennyezetre, és önhordó sineket képeznek belőle, ezeken 40-60 centinként nyílás van, levehető ablakkal, és oda a helyére felépíthetők szekrények. Ezek a szekrények rugós tappancsokkal csatlakoznak a sínhez, de a kis megszakító kapcsolót bármi fele, és a gépeket pedig lengőkábelen közül, akár kékecsővel, akár sima lengőkábelen. A török már nem fogják látni, de ha elmennek a száver, még a ragúvi a gépgyár helyén, ott még létezik ilyen fémből készül. Sincsatorna, ugye fém, és abban bakeli tárolókra helyezték rá a sínt. Ma már műanyagból fogják ezt megnyerni. Felhasználási területét nyilvánvaló az ünnep betonszerkezetű épületek, mint például az iskola is, mert ez a fal tulából van, kérem szépen, egyszerű gipszfalon. Alapfal, nem tudom ki ismeri. Ilyen 1 méter 60 centés gipszfalak, ha rendesen belerúg a gyerek, az kiderül. Ez is ugye egy vászerkezes, úgynevezett utinó rendszer, és ugye utána környezetszerkezetes elemekkel, vagy épületelem darabokkal kifoltolták. Ha ez egyszerű lenne, akkor a villamos energiát valahogy el kellene vinni, úgy itt a vízfalba vitték a villamos energiát, aztán meg csatornába, mert ugye az elemfal régen, amikor 80-ban épült, vagy még előtte, a 80-ban adták át, addigra meghaltak mostanra az elemfalak, és ezért mindenhol csatornát pakolnak föl, elég gusztustalanul, mert mindig más csinálja. Holott nekünk is vannak gyerekek, akik meg tudnak csinálni még tehát szépen is, mert ez magán.
Erről beszéltünk nem olyan régen.
Hát ez magán bűnt, de most én nem akarok. Tehát nyilvánvaló itt is lehetne egyszerű, és akkor valahova fölfüggesztett a csatornát, és arról megtáplálni minden. De hát nem ezt választották, nyilvánvaló. Na kérem szépen, a következő, amivel kell foglalkozni, a következő tétel az egyfázisú és három, jó, bocsánat. Elemezve a háromfázisú aszinkronmotor indítási módszerét, forgatlan változtatási lehetőséget, fékezési módszerét. A háromfázisú aszinkronmotorok indítása, ugye egyetlen egy gond van vele, hogy amikor indítjuk, az indítási áram az üzemi áramnak 5-8-10-szerese is lehet. Ez viszont megcimbálja a hálózatot, tönkreteszi a készülékünket, nyilvánvaló, a villanymotorunkról van szó, nyilvánvaló ezzel védekezni kell, tehát kellett olyan indítási megoldásokat kitalálni, amelyekkel elkerülhető a nagy áramfelvétel. Ugye kis motorokat általában direkt beindítanak, ott nem számít a 3 lépszeres. Nagyobb motoroknál, tehát 2,5-4 kW fölött csillagdelta indítást, a fölött pedig csúszógyűrűs motorokat indítanak. Plusz, hogy ős motorokat alkalmaznak, ma már a fejlett élvezető technikával lágyindításokat alkalmaznak, akár 70 kW-ig képesek elindítani ilyen lágyindítókkal a motorokat.
A csúszógyűrű az az ellenállásos indítás.
Tessék?
A csúszógyűrű az az ellenállásos
indítás. Így van, mert ugye a forgó és áram köré fokozatosan ellenállásokon keresztül kezdem rövidre zárni. Nyilvánvaló, hogy direkt beindulnak, akkor rövidre állapotba, de egy valaki ellenállás, bocsánat, nagyon sok ellenállás bekötött, akkor nyilvánvalóan nem az indítási áramot, hanem csökkentett állapotba, és fokozatosan veszem ki az ellenállásokat, légy rövidre. A villamos az más, az egyenáram motor, az más, az gerjesztő ellenállás. De az is lehet, mert a daruknál, vagy egy éjszakán a kontroller, most ugye bocskormányok vannak, azok is ellenállásokat kapcsolnak. A daruknál, azoknál a nagy villamos berendezéseknél, ahol hirtelen indítás nem lehet alkalmazni, de darunál nem lehet szülni, mert szépen a 20-tonnát, egy 20-tonnát darunál, 10-tonnát ráakasztanak, direktben elindítjuk, leugrik a daru a helyéről. Tehát nyilvánvalóan fokozatosan kell indulni, ott csúszógyűrűs motorok. Egy komplet, például egy ilyen torony belülnál nem lehet az, hogy a nem csúszógyűrűs motor van, mert direktbe beindítom, azt gémek, szájba üti a másik oldal, a másik darut. Tehát bocsánat, akkor indít, hogy szétakad minden. Tehát nyilvánvalóan fokozatos indítás, az sem indul. Ma már ezeknél az új daruknál, meg a jobb, a nagyobb daruknál, ugye a darukon 10 kilovoltos feszültség, 6 kilovoltos feszültség, van egész másfajta technológiával indítják. De hát ugye erről nem a darukot szerelni Hamburgba vagy Brémába, akkor találkozik a na kérdezik! Hát ez a lényege, hogy azért kell, hogy ne vegyünk föl nagy áramot, amely a hálózatot, meg a berendezést károsítja. Ennek ugye az indítási lehetőségei 4 kW-ig ugye direktbe indítják, mit jelent? Övizetár forgórész, oda tesszük neki a három fázist és indul a motor. Ez még elviselhető, 30-50 amperba belefér. De ugye ettől nagyobb motorok már nem, hogy csillagdelta indítás, gyökharmadszoros csökkenést érünk el az áramnál, tehát nyilvánvalóan meg a két kapcsolás körös gyökhármas összefüggés van. És utána ellenállásos, amikor csúszott gyűrűk. Általában azokat a motorokat indítják ilyen ellenállásos daluk, az egyik nagy berendezések, meg nagyobb motorokat is, például hűtőtornyokban. 12-20 kW-os motorok vannak, hatalmas nagy lapátokkal nyomják a levegőt a hűtőtornyba. Ez azt csak egyszer kell elindítani, aztán addig megy, míg le nem fárad. Tehát ez megállás nélkül működik. Kompresszorok, nagy kompresszorok. Lána most egy speciális csavarkompresszor. Azt képtelenséggel indítani először az, mert rajta támaszkodik. Kint atmoszféra levegő, és azt elindítani a levegő ellenében megtekelni, tehát baromi sok áramot lenne föl. Ezekre már félvezetős úgynevezett lágyfokozati nyitók vannak. De ugye ez egy újabb témakör lesz önöknek, ezekből még nem igazán kell vizsgálni, mert még el kell majd oda jutni, de már gyakorlatban rendszeresen alkalmazzák.
Félvezetőség,
amikor
tulajdonképpen elektronikus szabályozó az áramerősséget? Félvezető.
A kis gépekben is van. Hát a kis fúrógépekben, ugye abban is úgy van, egy kis gomba kapcsolatban, ahogy nyomom, úgy gyorsul. Vagy ha beállítom határértékre, akkor akár rohanyom, csak azon a fordulaton meg. Ez egy triak, vagy tirisztor, de általában triak, mert váltakozó állami triakot alkalmaznak. A gyújtás szögét változtatja, a sinus görbő mindig csak annyit enged át, amennyi éppen engedélyezett. Ezt végig ez egy órán keresztül
megtartó. Ezzel érik el ezt a túlterhelés védelmet is, ezeknek újabb kisgépeknél flex, ilyesmi ott van?
Nem, nem. A túlterhelés védelem az főkívódó, maradt a régi hagyomány. Mert a túlterhelés, a túláramot kell értékeltetni, ahhoz egy komoly elektronikát kellene beépíteni, amely minden esetben leállítaná. Tehát amikor elérte azt az áramot, azonnal kikapcsol. Nagyon sok ilyen berendezésünk van, például lást, motoros autó antenna, úgy kapcsol ki, oda kapcsolja, rádiót rákapcsol, csak tolja ki az antennát. Amikor a motor túlterhelésbe kerül, már nem tudja tovább nyomni, akkor érzékelje egy félvezető, kikapcsolja, de nem kell visszahozni. Viszont ha ezt a kézigépnek kikapcsolják, akkor ki kellene rá találni valamit, hogy vissza is kapcsoljon. Az elektronika is azért van már olyan fejlett madár, tehát a kis képben ilyen kis oda-vissza játszó elektronikát beépíteni. Ez egy olyan hasonló, mint a hőkihozó, igen. Ez minden villamos gépe, amelyikben motor van. Kérem szépen, ez legyen egy áramú torvát, akkor az áramú gyűjtőből elszívó. Kérem szépen, akinek mély kúti szivacsúlya van, ezek a królók, és a kapva is hőkihozó van. Fölkap egy iszapdaragot, egy kis feszoló lapát, már nehezebben megy. Nem áll meg a motor, csak nagyobb áramot vesz fel, 20 perc múlva leég. Tehát, hogy ne égje le, hőkihozó kikapcsolja.
Nekem egy kollégámon van, amit hogyha jobban nyom az ember a falba, mint kéne, tehát áll erről közben most, akkor megállít.
És akkor nincs kézi visszaállítás, tehát
automatikusan.
Elvettem, újra elengedem. Akkor az már. Az a forgó részt, nézik, és hogyha a forgó rész fordulatszámot nézik, fordulatszám alá csökken, akkor lekapcsolja a gondot. És akkor megáll teljesen, akkor meg utána újra lehet újra minden. Ez felnéggel a metagókba szokott lenni ilyen rendelkezés. A forgó résznek a végén a kommutátor alatt van egy kis gyűrű.
Ilyen
forgalszám? Igen, mert onnan fogja tudni,
hogy olyan hasonló jól lehet, mint egy szentiprogálat. Jó. Na, menjünk tovább. A következő azt mondja, hogy az indítás a fordulatán szabályváltoztatási lehetőség, ugye az szinkron fordulatnál beszél képletről, az N0 egyenlő S-szer, vakon per P-ből tudunk frekvenciát változtatni, meg póluspárokat. A régebbi típusú motoroknál póluspár szabályzással változtatták a fordulatot, az újabbaknál frekvencia szabályzóval. Jelen pillanatban ugye ezek még azért aránylag drágák, de nagyon elterjedt ez a félvezető szabályzás, mert ugye tárhatárok pontosan folyamatosan tudok fordulatszámot változtatni. A pólusváltásnál csak ugrásszerűen, így a póluspárok változtatásával. Egyetlen egy probléma van, hogy a hagyományos motorjaink, amik eddig már benn vannak a köztudatban és működnek az iparban, azokat nem lehet frekvencia szabályozóra rakni. Nem azért, mert nem működne, azért, mert nincs kiegyensúlyozva a forgó része. Általában a frekvencia szabályozó 100 vagy 200 hertzesek is lehetnek. Most képzeljék el, 200 hertzen megpróbálom 12.000-et kezdődni. Nincs úgy kiegyensúlyozva a forgó rész, el is száll a motor a helyéről. Tehát ez a gond, tehát ma már a motorokat és a villamos motorokat igen drágák. Egy 1 kW-os motor kb. 30.000 forint egy ilyen frekvencia szabályozható motor. Igaz, hogy csodásan ki van egyensúly, úgy soha nem is lehet hallani a hangját. Ezek is 3000-es fordulaton csodálatosan mennek. Nekünk van frekvencia szabályozónk, én megküldtem 6000-re, azt hittem szétúrik a csapágy alól, a minden nagyobb volt. Ez komoly. Tehát nem arra készültek. Ez sajnos. Na kérem szépen. Ugye ebben a fordulatlan változtatásban is vannak minden fordulatot meg lehet oldani. Tehát fordulatpáros változtatásával a legelterjedtebb az úgynevezett dalamzer motor. Ennek az a lényege, hogy két tökéletes egyforma motor van, és ugye pont felezik a fordulatszámot, hogyha egymás ellen vagy egymás nélkül kapcsolják be. Van egy egypolusú motorok, betetek még egyet, lesz két polusú, tehát így osztottam. Van egy hatpolusú, lehet mellé betenni egy három párus, tehát akkor két-három polusú motorok van benne. Érthető? Tehát mindig osztható legyen kettővel. Ha van egy ötpolusú motorok, nem tudok betenni mellé egy két polus, mert az nincs bárba. Tehát két tökéletesen egyforma motort lehet betenni, és így tudjuk őket változtatni. Bármilyen polus párus berakhatok, csak az már nem dalander motor. Tehát a dalander motor lényege, két fordulaton járt, de pont felezik. Igen. Ennek két alapkapcsolását tanultuk, ugye egyszer csillag, kétszer csillag, vagy egyszer delta, kétszer csillag motor. Fékezési módjai, kétfajta fékezést ismerünk. Légfék, olajfék, nem foglalkozunk vele, mindom a dologról van szó, az úgynevezett ellenáramú fékezés, amikor irányváltok képen a motoron. Ez azért kár megerőltek a motor, és túláram felvételre készítik, tehát ez szilkolja a motort, ezt általában a sztalnovista esztergelsők, ugye ma már nincs ilyen, mert ma már csak ellenütemben vannak a sztalnovisták, de régen az 50-es években sztalnovista 240%-kal melózott a cseppel, vas és hűvegben rákos éjtásnak a esztergályosa, hatan kiszolgáltak, ő csak eszterg a gépet maximálisan, TMK meg sorba általában javította a gépet. Ez komoly, meg volt engedve. hogy mennyire lehet tolni ő, amit mint kihasznált a gép, meg halt meg egymás után. Tehát ő volt az Oroszország örökség valószínű listája, bocsánat, majd nem emlékezik már senki. Ki emlékszik vissza 50-re? Senki jól. Új, én vagyok a legjobb. Fékezés, tehát az ellenállamú fékezés, a másik pedig a dinamikus fékezés, amikor a tekercsekre egyenfeszültséget kapcsolunk. Egyenfeszültség hatására a homogén mágnesestér keletkezik az állóri belsejében, ebben elfordul a rövidre zárt forgóré, és már is fékezi a motor, mert ugye a versenyi értelmében a mozgás hozta létre benne a feszültséget, az áramot, meg kell neki állni. Az összes kombinó villamos ebben féken, valami gyorsan meg tud állni. Mert azok is háromfázisúak vannak a tengelyeken. Van hozzá egy inverter, ami átalakítja az egyet, viszont fékezni egyet, ne fékezünk, meg állni a villát. Nem kell légfék semmi. Na kérem szépen! Ismertesse az egyfázis és háromfázis váltakozó áram keletkezésének alapelvét, jellemző a váltakozó feszültséget. Ugye először is úgy kellene kezdeni, hogy háromfázis feszültséget állítunk elő, mert áram addig nincs terhelésen, mert nincs tempói áram a tekerbe. Hát a háromfázis feszültség, egy és háromfázis feszültséges és előállítása csak abban különbözik, hogyha egy fázist állítunk elő, ebbe egy vezetőkeretet forgatunk, és ezt a vezetőkeretet forgatjuk, ugye itt van a homogén mágneses tér, ebbe forgatjuk, nyilvánvaló egyszer pozitív, egyszer negatív jelenik meg, tehát végül is ebben a forgás közben tudunk egy színuszossal, mivel körmunkású körmunkás szégedő szekercsünk, egy színusz lefolyású váltakozó feszültséget nyerni. Áram még nincs. Áram akkor lesz, hogy újra teszek egy fogyasztót, mondjuk egy izzót, és akkor folyik egy áram, azért tettem izzót, mert ha folyik egy áram, ugyanazon amplitúdó lefolyású lesz, csak kisebb értékű. Ezért azt tudom ide fölírni, hogy U és I, ez pedig T. Ugye? Na, azt mondja, jellemezzük a amplitúdót, nyilvánvaló van nulla értéke, van maximuma. Van pillanatértéke. Melyik a pillanatérték? Amit ugye úgyse tudok én mérni se, csak azt mondom, valahol itt kijelölök egy pontot, megállom. Ha megáll viszont a keret, akkor nincs az a pont. Mert nincs messzis. Tehát ezért számolni tudom, hogy hol futok le, nyilvánvaló megint az omega jelenlétében tudom számolni a pillanatértéket. Tehát van maximumú, U-max, és U-val jelöljük. Pillanatérték. Van nulla átmenet. Van effektív érték, amit minden villamos fogyasztónk érzékel. Tehát itt, ami nekünk világít, effektív értékkel jár. Egyetlen egy fogyasztón képes maximumot értékelni. Melyik?
Ha grünről neveztük volna el, akkor gründenzátor lenne, de kondról neveztük el, kondenzátor.
A kondenzátor képes olyan gyorsan feltöltődni, hogy maximumra töltődik fel. Ha visszaemlékeznek a fénycsőre, akkor mondottam, hogy azért nem kötik a fénycső fázisjavító kondenzátorát a két fázis közé, mert akkor 700 voltos kondenzátor kellene, mert ugye a két fázis között 380 volt, azt megszorzom, hogy 2-vel is már is 600 fölött vagyok, tehát nyilvánvaló. 5-ször többe kerülne a szigetelés, mint ezeknél, mert itt 400 voltos kondenzátorok vannak, igen? Tehát egyetlen egy fogyasztom, semmit, mindegyik effektív értéken jár. Stimmel? Na kérem szépen, ennyit kell. Mi az U-max és az effektív között a különbség? U-max egyenlő gyök 2-ször U-F. De ez érvényes, ha így írom. Tehát érthető, ez mindegyikre érvényes. Minden szuntos lefolyású, tehát az íre is érvényes, meg a U-ra is. De amikor elállítom a feszültséget csak az U van jelen, akkor van jelen az I, amikor terhelem. ha terhelem is, csak akkor vannak fázisban, ha homosan terhelem, ha ez induktív vagy kapacitív, akkor szarban, mert eltolja 90 fokra. Tehát ez csak homos esetén. Azért is tettem oda induktív. Tehetem volna egy bizonyos, érthető? Mennyivel különbözik a három fázis ettől, hogy háromszor ennyi van tettem. Ez valóban már variáltatok. Ha lenne három mágnes körbe rakni, és ugye három fázis kell levenni, három tekercset kellett készíteni. Térbe csináltunk három tekercset, már színű körbénél. És ebbe beletettek egy mágnes. Elkezdtem forgatni, ugye, hol az egyik előtt, hol a másik előtt, hol a harmadik előtt fut el, e között 120 fok van, és akkor már is kapok egymástól 120 fokra eltolt színűs görbét, nézzük meg, 90-120 jön a más, azt mondja, visszajövök, és azt mondja, hogy jön a következő, és már is van 3 színűs görbét, úgy sem. Durván.
3 fázisnál mi a tekercseket forgatom?
Nem, a mágnes forgatom. Szóval lenne tekercset, képzelj, azt mondja, egy generátor, amin az erőműben van, hogy a tekercset, 3 darab tekercset forgatni egy állandó mágnesű térben, amit gerjesztek. Mit csináltak? Inkább gerjesztenek egy forgórészt. A forgórész is borzasztó nagy. Uram, 25 tonna a paksiatra menő generátornak a forgórésze. És elmondom önöknek, az 3000-re suhan. Nem is lehet hallani, hogy megy a gép. Hogy ki van egyensúlyozva? Ilyen gameszolván áll meg tekerő, mint a karú. Annak például a gerjesztő feszültsége 1700 volt. Hát hogy legyen mágneses tere. Ugye ez egy kétpólusú forgórész, 1700 volt a főgerjesztik a tere. A gerjesztőgenerátort viszont fogaskerékházon keresztül gerjesztik, mert ugye alaphelyzetben úgy készült ez a generátor, hogy 3000-es kétpólusúnak készült. És ugye, hogyha egyenállam generátort megtekernék 3000-re, szétszakadnak. Tehát innentől azt egy csigahajtáson keresztül, fontosan egy forgatósáton keresztül forgatják meg. Ez a lényege, ugye nyilvánvaló így volt az egyszerűbb, mert mi is az alapképtelünk, a forgómágneses teret idézünk elő. Itt ugye forog a mágneses tér, amikor visszaforgatjuk a szinkronmotornál, ott mondjuk, hogy mi lett. A szinkromotor állapotában rákapcsolom a három fázist, abban a forgómágneses tér jön létre. A forgómágneses tér metszi a rövidre átmeneteket, abban a feszültséget indukál, mivel rövidre van zárva a maximál áramkai, és a két mágneses tér kölcsönhatásával létrejön a forgát, megtanultam be eset mondani. Most belehúzunk hajtunkán. Na kérem szépen! Az egy fázisot megtárgyaltuk, három fázisuk között, és ugyanezek vannak. A zoom max, effektív érték nulla, csak ebből mindegyikből három van. Ez a három fázis, hogy tudjuk ábrázolni általában vektorálisan toljuk föl. Ezek között 120 fokos szög van, gyökhármas összefüggés érvényes. Innentől a három fázis is kielégítettük. Tehát fázisonként érvényes rá, mert úgy egy fázisként tekinthető. Mivel úgy készítettük a vezető kereteinket, hogy ezek fel legyek egymástól szólva, mert így nyertünk három fázist. Tudunk hat fázist is csinálni, de most abban nem foglalkozunk. Vannak olyan szerkezetek, ahol található hat fázist, de nem hétköznapi bulit. Ma kérem szépen. Tehát megnéztük a váltakozóállam terkeje, alapjelen tehát meg jellemezzük. Csoportosítsa és jellemezze a villamosiparban alkalmazott.
Valaki létrén volt,
nem? Te a fűző. Te a fűző.
Azt egy hírti. Hol tudnak a gyerekeink, de a másik érdezben mi a szart jön át? Csövön nem jön át. Melyik ez az anyagunk, amelyik ilyenre képes?
Bármi nem vezet jó.
Ez nagyon jó válasz, hogy konkrétan mondjon egyet.
Mi vagyok például?
A műanyag a szigetet nem hűtsen. Ez szép volt. Szőgön aluli volt. Tehát először is kell tisztázni, hogy lehetnek fémek, lehetnek nem fémek. A fémek általában a vas, vagy a vasnak az ötödetei. A vas egy nagyon jó ellenállásanyag, csak az a baj, hogy melegszik, mert az ellenállás rajtátkói áram hatása melegszik, és előteljesen oxidálódik, tönkre menne. Ezért nyilvánvaló ötödni kell olyan anyagok, amik megpróbálják ennek az anyagnak az oxidációját. A másik nem fémes, a szén, karbonhidrogáns és a szilikátok. Ezek a másik, tehát két nagy csoportra osztjuk, fémes ellenállások, nem fémes ellenállások. Azon kívül meleg ellenállások, hideg ellenállások. Aztán innentől gyártás és kialakítás szempontjából lehetnek erős áramban alkalmazott ellenállások, kiradási parban alkalmazott ellenállások. Az egyik az a meleg ellenállás, amivel fűtünk. Tehát az összes villamos hűtőtestben meleg ellenállás van. Hát az a dolga, hogy hűtsön. A hideg ellenállásnak meg az a dolga, hogy ne változtassa meg az ellenállás érték, és stabilen. Például mondjuk egy valamit, van egy elektronikán, azon is folyik át áram, változ és megváltozna az értéke nagyban, akkor szar lenne elállva az elektronika. Nem lenne stabil, egy szabályzó berendezésben. Tehát nyilvánvaló, hogy hideg ellenállás. Változtatna az ellenállást, mit csinálna egy előtét ellenállás? Megváltoztatta, csak a tázolva mutatna ki, lehetne szurva élet. Tehát ez nem jó. Tehát nyilvánvaló, ennek a hideg ellenállások. Ezeknek nem változik. Ugye itt nyilvánvaló, ma már eljutottunk oda, hogy vannak negatív és pozitív tényező, MTK-k és PTK-k. Hanne, merüljünk bele mélyebben, ezek a legfőbb ellenállások. Erős áramú technikában általában fémes ellenállásokat használunk, ugye, főleg a erős áramú technikában fűtőberendezés, kemencéknél, az összes kemenc az így fűtőberendezés, és használjuk a szilikátokat. Ugye, mikor tanultuk a ipari kemencéket, akkor hőfejlesztő készülést tanultuk a szilikátokat. Meg is mutattam itt a csapatnak a szilikátokat. A mérés technikával pedig a hideg ellenállásokat használjuk a visszadegnék, sőt, előkét ellenállások. Hát gyártás szerint lehetnek lemez ellenállások, ne nézzen így rám, lemez ellenállások. Villamos tetején lemez lapok vannak, ilyen alakúra bevágva. És oda vannak a légáramba téve, gerjesztésre vannak betéve. Fül, mint az állat, hát látsz, ha kiemeletes lakásban volt, vagy éppen fölül került a villamos, mert alá ne kerüljön, mert talál a pontodé, akkor látsz, hogy ott a festék le van égve, fül, mint a barom.
De látszik, hogy nyáron is
van. Nyáron, mert a meleg levegő megy. Tehát az ott gerjesztő ellenállások, a vezérzési a villamotornak a forgatlan szabályzatba vettek részt, és fülbenek, mint a barom. Hát, most képzelj el, hogy egyes lemezből van, 3 centig széles, azok egymásra vannak sorban,
kötelezően. Még így is idegek a
világban. A metrónál, ha nézni, mikor jön be a metrónál, vannak a gerjesztők. Viszont nem lemez ellenállás van, hanem húzal ellenállás. Tehát lehetnek lemezekből, húzalokból. Ezek alapra helyzetben a húzalellenások, lemezellenások erős állami technikával. Aztán vannak az ünnezett réteg ellenállások, szénréteg, fémréteg. Ez valamilyen szigetelő csőre rápárologhatják. Tehát olyan felhevítik a fémet, a szenet elégeti, rá kicsapódik a kerámia csőre. Most azt mondja valaki, hogy hát lehet belőle egy szén csőre. Így igaz, az értékét köszönüléssel viszik be. Speciális automata köszülőgépek megköszülők, azt szólják 2000-et, ő teszik rá két kérdezet, és kész. Aztán következnek a különféle speciális ellenállások. Erre azért nem foglalkozok, mert nem igazán fognak, ha csak nem fognak mobiltelefonokat javítani, SMD, hát nyilván az egy speciális. A több speciálisabb még ugye a szilíciumba beégetett ellások, ebben most nem foglalkozunk, teljesen spécíz.
Faktor
nem a mi világunk. Nekünk erős, hanem technikában általában húzal ellenások és levezel ellenások vannak. Meg a szilikátok, mert ugye a égető kemencék egy része, az mind kérdésük. Na kérem szépen. Következik a 14-es tétel. Jellemezve a lakó és kommunális épületek belső áramszerek kialakításához használt vezetékeket, világítási, információs áramkörök, háztartási fogyasztókészüléket, kis teljesítmény motorikus fogyasztók, tárvezetékek. Kérem szépen, általában egy lakó és kommunális épületeknél ugye műanyagszigetelési részvezetékeket alkalmazunk. Ezek keresztmetszetében ugye az áramviszerik nagysága szerint változik, ez minket különképpen nem érdekel. A színű szerint lehetnek kék, fekete, zöld sándor. Ugye itt meghatároz nekem fagyasztó készüléket, de egy lakásban egy fagyasztó készüléknek a motorja 500-100 kilovattos, különösebben nem csinál ügyet, mert egy másfeles vezetékkel lazább működik. Kis motorikus fogyasztó. Mi van egy lakásban? A villászugorról meg nem beszélünk róla. Hanem mondjuk, hogy van egy cirkó. Hát van benne 60 vagy 120 wattos motor, az már nagyon nagy cirkó, vagy kazán. Vagy van olyan kazánunk, ami 8 darab motor van, de 8-dal 60 wattos motor, de vizet keringetett, ide lőtöttek oda, nem érdekes. Tehát ezek nem nagy teljesítmények, tehát maradunk a ugyancsak ezeknél a vezetékeknél. Ez akkor lenne lényeges, ha nagyobb áramú készüléket, nyilvánvalóan másfajta vezetékeket kéne alkalmazni. Tehát úgynevezett részvezetékek, műanyag szigetelések, meleg vagy hajlék, nyilvánvalóan ez tetszés szerint változható. Világítási áramkörök, dugaszolajzatok, fagyasztókészüléket, mind erről működnek. Vannak az úgynevezett informatikai készülékek, ilyen például a telefon, van külön telefonvezetékük. Számítógépek, van az úgynevezett UTP vezetékünk. Aztán vannak a híradási vagy vezetek, különböző korsz kábelek, nyilvánvaló. Hát aki még otthon borzkodik, adó, vevője van, nyilvánvaló, másfajta korsz kábelek, mert nyilvánvaló adástechnikában az összehangos impedanciájú kábelet használják, de ezzel most én nem akarok itt beszélgetni, tehát ezek mind előfordulnak. Maradt még egy témakör, riasztó nagyhivat, riasztó kábelek, ugye azt mondjuk kábelek. Többelünk vezetékek, általában riasztó vezetékek, 0-22-es vezetőjére, mivel áramot nem visznek, ugye csak nyugalmi áramot érzékelnek, egyetlen egy vastag vezeték van benne, ami a tárkot viszi, ez általában úgy szokott megjelölve lenni, hogy 2x05-ös plusz 6x0-22-es, vagy 2x05-ös, 10x0-22-es, tehát attól függ, hogy hány kört akarunk rajta cimbálni, nyilvánvalóan így választjuk meg a vezetékünket. Ez azért különleges, mert ezek nem az, hogy színezetterűek egymás mellett futnak, hanem még árnyékolva is vannak, külső zavarak bevitele ellen. Nagyon sok riasztós bankhoz rajta kész, bekötik. Külső mágneses zavarra képes beindulni a riasztó, pláne ha EOL lezárású, tehát nem mentés, hanem EOL, nyilvánvaló ezek érzékenyebbek, ezért ezeket az árnyékolásokat test potenciálra kell kötni. Tehát a bújcsokat az összes kábel bejön a központban, összefalasztják egy korbásba, és leteszik az ő csárka vezetőbe. Na kérem szépen, ez ugyan nem volt kérdés, de elmondta. B-tétel. Ismertesse a különleges váltakoz áram villamos motorokat, térjen ki szerkezetükre, működésükre, alkalmazási területükre. Különleges villamos motorok az első, amit legtöbbet használunk, háztartási kisgépek és a kéziképek működtetésében a kommutátoros váltakozó áram motort más néven nevezhetnénk univerzális motornak. Ez egy soros főáramkörű kommutátoros motor, ami váltakozó áramon képes elindulni, működni. Szeretjük, mert az egyenáramú motor tulajdonságait viseli magán, nagy nyomatékkal képes indulni és nagy fordulatra tud fölmenni. Nyilvánvaló ez a kis gépeinknél tökéletes, mert akármilyen kis motorral is tudunk fogaskerék áttételen működtetni kis készülékeket. Ugyanúgy a konyhaiparban anya a haverőtől kezdve mindent tud működtetni. Egyszerűsége miatt egyetlen egy problémája, tehát a porszívótól kezdve mind ilyen motorral működik, egyetlen egy problémája, hogy ugye nagy a hiba lehetősége, mert kommutátor és kefe egymásból borzasztó gyorsan kopik, nem törődik vele az ember, egy év után, másfél év után már a rugó megy a kommutátoron, az viszont nem egy egészséges járat, hát nyilvánvalóan itt kezdődnek a komplikációk, hát de nem már úgy készülnek ezek, hogy fogyasztói társadalom, kuka, kezdjük előről, veszünk egymásikat. A másik, ami lényeges motor nekünk, az úgynevezett árnyékot fórusú motor, ez megint csak főleg a háztartásban, hát de nem csak a háztartásban, tehát olyan, ahol kis teljesítményre van szükségünk. És másik nagy hátrány ennek, hogy csak egy irányra képes forogni. Ez azért, mert van egy vastestünk, a vastestet rátekercselik a hálózatra kapcsolandó tekercset, és a két ellentétes forrútba egy részgyűrűt építenek be. Ezzel eredményezik azt, mert ugye tudjuk, hogy fogás csak két mágneses tér kölcsönhatásából jön létre. Ugye a fő tekercsem előállít egy mágneses teret, mivel váltakozó áramról lévén szó. Mozog a mágneses tér, a másik két tekercsbe is lesz mágneses tér, csak éppen szöget zárnak be. Ha szöget zárnak be, akkor meg létrejön a forgás, lásd, útkeretezés, egyik autó innen, másik autó találkoznak, elkezdenek szépen pörögni. Attól függ, milyen irányba, ha előtt találja, akkor erre, ha hátul, akkor arra pörög. Ennél a motornál nem cserélnek helyet a pólusok, tehát így mindig csak egy irányba fog forogni, ezért az összes ventilátor motorunk, befűnő motorunk ilyen elven működik.
És ezeknek a motoroknál felcseréljük a...
Nem tudja.
Nem,
mert minden motornál is, ezt jegyezzék meg. Hiába cserélek pólust, hiába cserélek. Mágneses tér iránynak kell megfordulni. Tévedésben vannak, mert ugye már százszor elmondtam, de a gyerekeknek is van egy egyenáramú motorom, azon hiába fordítom meg az akkumulátoron a végét, nem fordul meg a forgás irányba. A forgó rész és a mágnes és az állat és mágnes irányát kell megfordítani. Azt mondja, hogy dehogy nem, a gyerekemnek van egy autója, csak annak az álló rész állandó mágnes, hát akkor az állandó mágneshoz megforgatom a forgó rész mágnes irányát. Ha viszont a iparban vagy kint lévő motoroknak gerjesztett az álló része, gerjesztett a forgó része, ha az össze van hagyományosan kapcsolva, akkor egy társadalmat.
Mind a kettő megfordul.
Mind a kettő megfordul, ha mind a kettő megfordul, akkor ugyanúgy forgat. Stimmel? Ez ugyanígy van egy párosú motoroknál, ugyanígy van az árnyékot forrósú motornál. Oké? Okay? Jó. Na, melyik különleges? Hát ide tartozik még az egypárosú motorunk. Ez abban különbözik, hogy ugye egypárosú motort, ha csinálunk, egypárosú motornál valamit ki kell találni, hogy legyen még egy mágneses terünk, ezért építünk egy segédpólust, ami a főpólus tekercse 90 fokot zár be. Itt már megint egymástól eltört két mágneses terünk van, és el tudjuk indítani a forgórészt. Ez csak arra szolgál, hogy a forgórészt lendületbe hozzuk, mert utána a pulzáló főmágneses tér mágneses mezeje képes lendületbe tartani. Lásd, autókerék meglöki, gurul, utána csak üti a segítés, gurul a kerék tovább. Ugyanezt a játékot játssz el ez a motor. Indításnál a segédpólussal elindul, és utána ez a pulzáló főmágneses tér képes lendületbe tartani a forgórészt. Ugye ehhez speciális indítási mód kell, a segédpólus tekercs, annak ellenére, hogy 90 fokra el van tolva, még fázisban eltolt áramot is kell rátenni, ezért kondenzátor töknek be, és ebben indítják el a motort. Itt is, ha a forgás irányt megoldani, 7 tekercs irányát kell megváltoztatni. Minden esetben. Egyedül hol nem kell, három fázisnál. Fázis cserélek, ott is megfordul, csak ott a mágneses tér forgás irányba fordul meg, és már megfordította a motorban. Tehát az egy különleges állapot. Na kérem szépen! Ismertesse ómos induktív kapacitív ellenállás, valamint impedancia fogalmát számításáról. Vektorára akarom, ez egy jó tétel, ezt valaki kihúzza bele és nyújt rendesen. Ugye tudjuk, hogy ugye van nekünk egy ómos fogyasztunk.
induklit fogyasztunk, és van egy kapacitív fogyasztunk. Azt is tudjuk, ha homos fogyasztót kapcsolunk váltakoz áramú hálózatra, az semmi gondot nem okoz. Mi a lényege? Ugye az a lényege, hogy nekem váltakoz áramú hálózaton van egy színuszgörbén. Ha homos ellenállást tettek rá, akkor a két görbe, az U és az I görbe együtt fut. Tehát együtt van nullán, együtt van maximumon, tehát ugyanazt írja le, nagyságában eltérnek egymásról, ez viszont nem zavar engem. Viszont ha induktivitást kapcsolok rá, akkor induktivitásnál késni fog az áram feszültséghez képest 90 fokot. Tehát, hogy ezt meg tudjuk érteni, ezért én megpróbálom ezt vektorálisan ábrázolni. Van egy U görbém és egy I görbém, ez ómos tag esetén együtt forognak. Ha együtt forognak, akkor nincs gáz, mert mindig ott van nullán, meg ott van maximumon, ahol kell. Ez eddig világos? Van egy induktivitásom, az 90 fokot késik a záram a feszültséghez képest, tehát a feszültségem már itt jár, de főtettük az omega forgást. A feszültség itt jár, az áram lemarad. Miért marad le induktivitáson az áram? Nem hülyeséget beszélnek. Milyen bácsi volt a Lencse bácsi? Ugyan, ide áll kívül az ajtóra, én ide állok belőle. Ki akarok menni, nyomja, ki tudok menni? Nem. Ahhoz, hogy ki tudjak menni, kétszer olyan erővel meg kell tolni, hogy magát fölgopjam a falra. De maga ki akar velem zúrni elég, hogy ezt megcsokolom a falat, úgyhogy kívül. Érthető? Hát ha küzd ellene, mert több indukció van, mert mozog a mágus estét, termel egy olyan villamos energiát, hogy ellene dolgozik. Nyilvánvaló, lemarad. És az a 90 fok, ez egy nagy szó, de ha kiszámoljuk időbe, ez marad kevés. Hát mennyi lehet az az idő? Nézzük így, hogy ez két színűzőbe, ide fölhasztott. Az ugye a 90 fok itt van, mert 180, 90, 90. Az ugye a következő csak itt fog jönni. 90 fok időben mennyi? Mennyi egy per örökös idő? 1 per 50, 200 szekundus. Osztok el négyen, 0-25 ezer szekundus. Ennyi se tudok csinálni, már ott van követi, csak szögbe sok. Érthető? Ezért nem is szoktuk őt ilyen görbékkel ábrázolni, mert baromi nehéz lenne fölrajzoltatni, ezért vektorálisan ábrázol. Mi is az, hogy vektor?
Nagyságunk
van, irányunk is van, hogy haladunk, tehát ahova én azt állítom. Tehát itt azt mondjuk, ehhez az U-vektorhoz, mert ez az U-vektor, ugye ez az I-vektor, ez egy zárt nyíl. Tehát nézzük meg, ez az R-I, ez együtt forog a zúrban. Viszont az L, az I ellen, az nem forog együtt, 90 fokot késik. Minden esetben 90 fokot ne variáljunk. Tehát az minden esetben 90-et késik. Van a másik elemen, a gründenzátor, az meg 90-et fog, az itt és sietni. Miért siet a kondenzátoron az áram?
A töltés a kisülökkor.
Kérem szépen, mitől van áram? Hogy a feszültség tolja, ő végzi a melót. Hát ha van egy kondenzátorom, föl kell rakni a töltéseket. Ha értik, ha nem, a feszültség pakolja fel a töltést, addig az áram érti. Nincs kisülés meg ilyen. Ez valójában be lehetne bizonyítani, de nem ez a lényege. Az a lényege, hogy a feszültség munkát végez, fölrakja a töltést a lemezekre. Hát ez így lemarad. Na most ez a lemaradás villantani nem tud, akit a felügyel milyen pici. Na de, mint villamos mértékegységben jelentkezik. És ez nekünk majd a következőkben a villamos áram és feszültség viszonyát befolyásolja. Ezért kell ezt tanulni. Tehát innentől már tudjuk, hogy az itt és ilyet. Persze, hogy sért az itt, nem áll Pestről meg Miskolcig. Na, tehát az áram ott siet. Világos ez az információ? Na most akkor itt kezdődik további játékom. Hát fölrajtoltuk a feszültség és az áram egyenletét. Tehát van ehhez egy még egy ellenállásunk is. Ha már variálódnak a ellenállás értékek, variálódni fog a körnek az ellenállása. Addig még ilyen elemen van, nincs vele gond. De amikor bekerül egy
kapacitásra. Induktivitásra akkor gázon. Miért?
Mert azt mondjuk, hogy az ontörvény alapján az államból
és a feszültségből jön létre az ellenállásunk. Így igaz? Vagy a teljesítményünk teljesen mindegyik fogok most látani, de most ellenállás. Ha ez a kettő itt a naszék áll, akkor vektorálisan ezt összegezni kell, eltolom ide ezt a vektort, és meghúzom, és már is meg fogom kapni. És ez lesz a
mind
ellenállás értéke az én. Így van? Az én potenciál. Tehát mi itt azt mondom, hogy R, az R ezen a tengelyen van,
az XL, mert az induktivitáshoz egy XL érték,
ugye az elején mondtam R-szer omega, tehát nyilvánvaló, itt egy rét fogok eredményezni. Ideális induktivitás és ideális kapacitás nem létezik. Ezt jól jegyezzék meg. Ha egy, azt mondják, mérésből határozza meg egy kondenzátor kapacitását, határozza meg egy induktivitás. Induktivitását hogyan tudja meghatározni? Ampermérő és voltmérő segítségével. Ez az, ami volt az utolsó. Nyilvánvaló, mit fogok csinálni? Bekapcsolom a induktivitásomat, vagy kapacitásomat, az ampermérő és egy voltmérő segítségével egyenáramú körbe. Milyen tagot fogok mérni rajta? Ómos tagot! Hát egyenáram hatására nincs indukció, nincs töltés. Töltődött, aztán te vasz. Tehát nincs változás. A változás az az, hogy változás van 50 másodpercenként. Hát ez valamilyen hatással lesz a körbe. Egyen kapcsolok rá, akkor csak is, ha az egyenáram, vagyis az ómos kitevőjét kapom meg. Megkaptam az ómos kitevőjét. Ha rákapcsolom váltakozzám, melyik kitevőjét kapom meg? Mert ott már jelen van az ómos, megkapom az ét. És számolni tudom az x-tellet, ebből viszont tudom elszer omegából, hogy az x-tellet kiszámolni, mert az omegát azt tudom. Lehetem kiadom. Stimmel? Nem. Kérem szépen, minden esetben, ha egy induktivitás rákapcsolok a látszakozáramhoz, annak impedanciája van. Mi nem tudjuk az ómos kitevőjét, honnan tudnánk? Nem tüntetik el senkit. Mi tüntetnek fel egy tekercsen? Az R, az induktivitás terében. Tudom számolni, de ugye mikor ismeretlen, mert ugye van egy ilyen méréstételünk, határozza meg a kapacitás és az induktivitás értékét, ontörvény alapján, ampermérő és voltmérő segítségével. Hát ha ezt húzza, akkor ezt el kell tudni mondani. Gyerekeim a versenyen ilyenbe zuhantak meg, egy kondenzátornak meg kellett mérni, aztán minek van itt egyet a szültség, anyámnak, ami a csiklandó vele. Napan közé belőle, tehát nem, ez nagyon érdekes dolog. Magában egy tekercsnek van ómos, meg induktív fiktetője. Amit a váltakozó három hálózaton, ő mind a kettőt érzékeli, de azt úgy hívjuk, hogy impedanciát. Stimmel? Nem, mi? Ez van még ebből egy-kettő, de a soros és párhuzamos tagoknál
hagyjuk ki.
Ez úgy nem hagyjuk ki. Ugyan, hát bocsánat, és súgni se tudok, ha nem hallgatnak végig. Mit mondtam? Úgy tudok súgni, ha legalább fogalmuk van róla. Ez nagyon nehéz először fölfogni, utána rájönnek, hogy kurva volt egyszerű. Most ugye maguknak azért nehéz, mert valóság a kézzelfogható áramon volt, kézzelfogható feszültségem volt. És az egyértelmű, hogy mindig vagyok valami. Itt már nincs, mert egy elvonatkoztatott dolog van, amit nekem tudni kell, meg kell magamba jegyezni. Ez lényeges dolog, mert ez megjelenik feszültség és államviszonyban, megjelenik ellenállás, és megjelenik majd teljesítménybe is. Mert ugyanilyen a teljesítmény háromszor, ha ide tolom mellé, mert azt mondja, itt lesz a fém, itt lesz a kum, és itt lesz a essen. Ugyanaz a variáció, mert az államfeszültségből jön ki a
ellenállás, az államfeszültség jön ki a teljesítmény. Ezek a három szögek egyformák, mert ezek a fogyasztóink bent vannak. Változatlanul kell, hogy meddőt termelnek. Ellentétes meddőt termelnek, mint a fölvágyottuk. Tehát ezért is használjuk egymás ellen, mondja az állítkán.
Szükség van Krisztadás.
Mindjárt igyeket megtartom. Addig vegyetek egy mély lélegzetet. Addig semmit nem minden érek oda. Tehát érthető? Tehát ez az összes feszültség államviszony, ellenállás háromszög, teljesítmény háromszög. És ugye végig fog kísérni, mert ugye háromfázisú teljesítménye, egy fázisnál nem foglalkozunk vele, de háromfázisnál megjelenik a PQS. És miért mondjuk, hogy a meddő színuszos, a másik meg koszínuszos. Kettő fülmely között a világ határa semmi különbség nincs. Csak 90 fokot készítünk máshoz. El vannak tolva. Hát a színusz függvény is így folyik le, a koszínusz is így. Mennyivel kezdődik később 90 fokig tanult trigonometrika? Semmi. Tehát miért tudjuk megmérni abból a teljesítménymérőnkkel a hatásos teljesítményt is műszerünkkel, meg a meddőt is. Miért? Mert mi szemét állatok vagyunk, és kifkepélünk a műszerrel, mert két fázis közé eltoljuk 90 fokkal, és valahol már ugyanazt méri. Stimmel? Mert hatásos teljesítmény fázis és nulla között mérünk, mert P egyenlő 3x20-szer koszinusz pi, meddőt pedig saját fázisom feszültségét nem mérem, hanem a két fázis között már is eltoltam 90 fokkal, helyre vagyok. Tűnt! Semmi csoda nincs benne. Hú, de lehallgatom. Eddig milyen nagy szájok, hogy szolgálnak az asztalomon minden majd. Tudtam, hogy az én tudok műsort csinálni. A következő tételben végezve adom magam. Érthetők az összefüggések?
Nem.
Nem. Azért fölírjuk, hogy ugye itt beszéltünk X-elről és X-elről, X-el egyenlő, omegátor L, XC egyenlő 1 per omegátor C. Ezek még lehetnek fázisba is, rezonanciába is, majd az a következő etába jön, mikor már mind a háromat fog variálódni.
Dióhéjban ennyi.
Most melyik kókuszdió, vagy csak egy ilyen kis
papírhéjjó?
Mi az omega? Mi az omega? Csak a
leelő.
Omega egyenlő, 2, 10-szer F. Rekkentje a függő, mert ha nem tudta volna valaki, ez a két element, rekkentje a függő. Az egyik még. Csökken, az ellenállás a másiknál nő. Miért használnak kapcsolóüzemű tápot? Mert ekkora baszon trafó, egy ilyen kis vasmagra három mentet rátekelnek, egy kilóhertzen megküldik, és már is megvan a trafó működése. Számítógép, azóta húztak át a tápot. Régen az orosz televízióban 63 kiló volt a transformátor. Ma már nincs, van egy kis kapcsolóüzemű táp, egy ekkora forvasmagot megoldják, és alig ott dolgozik. Mert menetszám csökkent. De hát ezért majd tartunk a következő héten egy eladást, hogy az egyik a kérdezőn tászok is. Nem volt ura? Nem, hát a kollega úr, egyető inverterek ezen az elben működnek. Ugye kifelt a kurva nagy trafot, most 20 kiló vállán megy, 100 amper az üdörök. Van benne egy ekkora kis átlagos kvalitás. Erről szól a dolog. Eljutottunk ide, tehát ide kellett jutni olyan, hogy élvezetők legyen. Mert nem azért nem tudták működtetni ezeket, mert nem volt olyan kisméret és olyan jó minőségű vélezetők. Most már vannak, működik. 50-es években kezdték el játszani ezt a bulit, 60-as évek közepére, 70-es évek kellett kifejlődött, onnan csak csiszolták. Ez viszont nagy fejlődés volt. Nem egy olyan csoda. Na kérem szépen, ne menjünk tovább, aztán átadok ezeket a fiúkat, megnézem, mert szerintem már unják a velünket. Vagy kétszer vannak, az a másik. Nagyszerű. Ismertesse az egészséges munkahely kialakításának a szabályai. ergonomai munkahelyészségügyi szempontból. Mikor lehet egy munkahely egészséges? Én nekem vannak feltételeim. Hány, fia és nő. Hozzá jól érvezni magam. De hát kívülök, rossz körtök vannak. A munkahely. Először is ugye a munkahelynek visszatérve, tehát amikor egy év, egy munkahelyet, még nincs egy olyan munkás se, akkor a munkahelyet olyan helyekkel építeni, kialakítani, ahol megtalálnak a légkörű viszonyok. Szellőztetés, napsütés, bármikor. Senki nem foglalkozik vele, aztán, hogy elkezdítettek rá egy üzemcsarnokot. Tehát ez valójában szabály szerint ergonomailag meg kell tervezni. Naponnan jön be. Ez volt az első. Utána az épületnek olyannak kell lenni, amely a munka feltételeket elősegíti. Tehát én nem görnyedjek. Ne vakoskodjak. Nagy szó, bio, zöld, színű bútorok. Tehát a bútoroknak olyannak kell lenni, amelyek rám nem károsak. Ha olyan munkát végzünk, amelyek szennyezőek, olyan feltételeket kell biztosítani a személyzetnek, hogy ez megfeleljen. Például laboratórium, ahol görnyedni kell a mikroszkóp előtt, meghatározott időként fel kell állni, tornázni kell, de felhogy is örülök, hogy kimet viszik egy kávét, elszíves panglit, mert már nem lehet menni.
Jó, hát is mondta,
megint nem mondják le, hogy azt mondják le, amikor buborékot, bocicsokit teszik. Azt nem mondják. Nem látta a reklámot? Még televíziót sem néz, tessék! Mit akar? Honnan tudnál az
ikletet meg az ikletet?
Állandóan dolgozik a Béla.
Tényleg? Bélám, ma se szabad.
Éjszakás
állandóan. De már mire járnos?
Éjszakás állandóan.
Éjszakás szeretem a legjobban. Még van nincs szeretem a kezemben, meg az enyém sem. Az a baba. Na, kérem szépen, tehát az ergonomiához ez tartozik, hogy tehát itt beletartozik az épület színe, a belső szín, színhatások, hadd ne soroljam el. A bútorok olyan magasságúaknak, olyannak kell, amely ugye nem akadályozza az embert, nem okoz fáradtságot. Világításnak olyannak kell lenni, hogy nem rontja az ember szemét. Nem lehet húzat, füldugulós tapok meg. Ezek mind-mind a munkahelybe beletartoznak. Mutasson nekem valaki, aki ezt csinál. Kegyfog. Féltárosok benne ülnek a húzatba, ha nem ragasztanák oda magukat a széket, kivinni a húzatát. Milyen fahely van? Ráadásul ott vannak a léphegúvók. Soha senki nem nézte meg, hogy egészségül egy kireg ergonomiailag jó. Mi nincsenek üvegkalitkába? A sok húzik, köhétsen rá, 50 centig mindent elkapnak. Bocsánat! Ez csak, ha ilyet tanulunk, mert ugye a munka és környezet könyvben elő van írva, hogy minek kell megfelelnie. Még nincs kalitkába.
Mert bizonyos tőke után csökkennek az előírások.
Hát persze, ezért nem nálunk van már a tőke, hanem Kínába, mert ott a tőke jobban nő, mint ha bocsánat, a tőke jobban gyarapszik, mint nálunk.
De erre van előírás,
hogy
kéne legyen.
Nem kéne, van. Hát megvett egy munkaegészségügyi szakkönyvet, és ilyen babán le van írva, hogy milyen munkahelyeket kell készíteni. Tehát a munkahely létesítésénél, tehát az épület, a szociális helységtől kezdve, a dohányzóig, a pihenőig, minden, amihez elő van írva a pihenési idő. Mert vannak olyan munkafeladatok, ahol kötelező pihenési idő van, óránként másfélre. Ugye előírják, hogy meleg helységben mennyi időként kell kijönni, mert ugye 35 Celsius volt meleg helységben. Kérdezem, mint kint van, 38 fok perc a szobában, 42, mikor mehet itt előzni? Aha, osztanak vizet az utcasarkon magának, a munkahelyen senki nem ad. Öreg azt mondja, elállítja, hogy a mentőket el kell vinni, olcsóbb egy üveg víz, mint a mentőt. Bocsi, rossz emléletem van, de én úgy érzem el. Tehát minden munkára, a villanyszerelőnek is, uram, villanyszerelőnek is vannak feltételei. Például 10 órát dolgozott, mert spontán dolgozott, nem lehetne bealálomásban bármit csinálni. Úgy idegileg, hogy egyébként már padlomban zokni az illető. De mind előírások, ez le vannak írva könyve. És
mindenki úgy, ahogy van ebben szállni. Én attól vagyok ki, mint odát mondtam, tehát, hogy az zöldek felé fogalmuk nincs, hogy miért venik a gyárt. Mert most oda tubesre fölteszik a rabát. Az összes világ országában van rabá.
Mi az a közé benne? Én dolgoztam be a cégnél. Az ott lévő rádióállomás, ami működik mai napig, körülbelül 4 telefonos sugárzás bocsát ki, mint a dolgázó állomás.
Na, de nem ért hozzá az a zöldek.
Én tudottam mindig mondani, hogy potenciális gyilkosok. Jó. Lásd, M0-ás, lásd, elkerülőzött a Spilis, tehát
tudom. Ugye tudottam, hogy büdös van, a kocsik átmennek a városon. Erre mi? Körbe megy. Hát, de ott, ha körbe megy, 3 másodperc, ha kitolod a városból, az semmi gond nincs belőle. Bocsánat, a világ nagy városaiban jártam. Többször nagyobb a forgalom, mint nálunk. Mindenhol kitekerítették a francba. Párizsnak is körgyűri vannak. Most már olyan a külső körgyűrűje, hogy 50 kilométerre a központtól van. Hatpályás. Mennek, mint a villám.
De mi találtuk ki, hát nézzük.
De miért, hát mi mit találunk ki? Amit mi kitalálunk, azt is eladjuk, bocsánat. De ez ilyen egyszerű. Tehát nem akarok politizálni, nem. Valahol a szemlélettel van baj, mert én zöld vagyok, kitaláltam. Azt megértem, hogy Greenpeace a világban, hogy várják a különbség, meg egyébként kilövik, mert ugye...
De megköszönöm, nem tudom, hogy Greenpeace megjárt, hanem ilyen helyi...
Na most erről beszélek, tehát ezért mondom. Én ennek szenvedő alakja voltam, de nem tudtam megmagyarázni, végül megkérdeztem. 18 éves fiatalember, saját lakása volt a házba, és panon föltett volna egy antennát, ezért havi, vagyis évi 1.200.000 csepp, mert ugye pont a háromszögben úgy voltunk, hogy egy cella így tudott működni. Aztán föltett a Vodafon, és így most már 4 millióval lazánnel van, kap egy évre a ház. Azt mondta a grafett, hogy a harmadikon lakik egy sugárveszély. Milyen sugárveszély? Tudod, hogy milyen sugárzás van körül? Hát igen, mondták. És mondom, tudod, milyen nyílás szöge van? 1 fok a vízszintes, másik 1,2 volt a függőleges. Mondom, mire ide élve, addigra már 18 kilométerre a házam akár megy be. Te hülye vagy, ha nem tudod, hogy milyen. Hát ami fölöttünk 1 fok, az hol fog? Abszolút fogalom nélkül, de ki vannak szigetetel, ezt azért tudni kell, irányított sugárzás nem. Ide teszem, ez ugyanaz, mint a doktornál, azt mondja nekem muszkod. Van mobiltelefon? Van. Használják a marhariszkán. Tényleg marhariszkán. Ma legszükségesebb eszembe. És mikor a fülületet akkor a fején keresztül jön a sugárzás. Mondom, tudja mi az értelmesebb, mint maga? Hát nem tudok az én ellenállásom alá tudni, és akkor hülyte a bőrgyógyát, mert nem hülyte abban. Mikrohullám sütő? Nem. Postailag be van nézve, nem vihet ki a mikrohullám, mert zavarna minden. Na most ilyenek, ott jártám a sugárt, és el is érzik neki. Tehát fogalma nincs a műszaki történésről. Bocsánat, van benne valami. Na de hát ide föl kéne egy 5-6-os üzét tenni a fülemre, mikor dumálok, mert az 5-6 már azért kínoznak. De 200 milliwattot semmi. Ha az idegesít, mikor az MP3-as betolja, fúra föltolja, mondja.
Elnézést, az egyik munkatársam villanyszerelő, nem kajál, mint a hullámból, nem akar rezsolnál, de sem lett nagy rá.
Nézd, hát az is egy megoldás. Csak 3-szor annyit kell rá vágni, megégetem a kezemet, meg leég a kaja. Mikrohullámúba is hátul. Nézd el! Na, az hülyeség.
Más
hülyeség.
Nézd, jól van. Bocsánat, azért most itt látunk gasztronómia dolgot. Nem vagyok egy nagy szakács, de azért baszom meg a mikrohullámúba.